Drogoszkóp. A Lánchíd Rádió új prevenciós műsora. Megvillantjuk a lényeget.
Üdvözlöm Önöket, Póka Zalán vagyok. A mai Drogoszkóp inkább talán egy portré műsorra hasonlít majd. Persze a téma azért a kábítószer. Megismerkedhetnek Bajzát Sándorral, aki addiktológiai konzultáns, segítő, leginkább alkohol, valamint drogbetegekkel foglalkozik, személyes és csoportterápiák keretében is. Azt is tudniuk kell, hogy ő maga is érintett volt hosszan és elég súlyos mértékben, de sikerült helyrejönnie, és most másoknak segít.
Drogoszkóp. Póka Zalán prevenciós műsora.
Egy honlapról fontos beszélnünk, ez az addict.hu, ugye 2D és K-val van. Azért is, mert hogy minden információ veled kapcsolatban ott elérhető. Tehát, hogyha bárkinek akár szüksége lenne segítségre, vagy csak utána szeretne nézni, hogy mivel is foglalkozol, akkor itt mindent megtalál. És én itt megtaláltam egy publikációt társszerzőként a 80-as évek Magyarországáról, drog szempontból egy könyv megjelent. És azt gondolom, hogy akik általában most a drogokról egyáltalán bármit gondolnak, azok nem gondolnak, hogy a 80-as években ez már Magyarországon jelen volt.
Azért van 12 év differencia közöttünk. Amikor én elkezdtem anyagozni, már azt megelőzőleg is volt. Én mondhatom, hogy egy ilyen másodgenerációs drogos vagyok. Mostan már ez a dizájnerek, ez meg már ki tudja, hogy hányadik generáció. Tehát, hogy már előttem is voltak, akik használtak parkánt, meg fű azért már akkoriban is bejátszott, meg a gracilin, mint amfetamin származék fogyasztó tabletta, Aktedron, ami 100%-osan tiszta amfetamin volt, mondjuk az ilyen dupla keresztes kábítószernek minősülő szer volt, és gyógyszertárból lehetett megszerezni. Meg hát a 80-as évek elejétől volt kodein, de lehet, hogy már korábban, de én körülbelül úgy emlékszem, hogy onnantól volt, de akkor én még nem használtam. Úgyhogy ópiát tartalmú kábítószerek már akkor is voltak, illetve a mágtea is azért már jelen volt, bár akkor még nem volt annyira közismert, mint a 80-as évek közepe második felétől lett.
Ugye azt mondtad, hogy amióta drogos vagy, de hát ez múlt idő, mert 12 éve tiszta vagy, amennyire én tudom, ezt láttam a honlapodon.
Drogos, úgy mondom, hogy függő vagyok, vagy függő maradtam, aki felépülő függő vagyok. A választott szereimet, tehát a klasszikus értelembe vett kábítószerek tekintetében 17 éve vagyok tiszta, és alkoholt nem ittam lassan, szeptember közepén lesz 13 éve, meg hogy nem szedek semmiféle hangulatjavítót, meg altatót, meg antidepresszánst, meg ilyeneket.
Mert ahogy néztem a karrieredet, és ez még az előző karriered, tehát a drogos karriered, könnyebb lenne olyat mondani, amit nem használtál annak idején, mint felsorolni mindazt, amit igen, az alkoholtól kezdve egészen a heroinig. Mikor, hogyan zajlott ez a dolog, és aztán hogyan sikerült neked erről lejönnöd?
Gyakorlatilag intravénás kábítószer használattal kezdtem, tehát hogy nem nagyon voltak ilyen átmenetek, olyan közegben mozogtam, belvárosi, mondjuk úri gyerek létemre, felszabadulástér, ami most a Ferenciek tere, ahol rengeteg hippi, meg csöves, meg punk volt, és azok a gengek azért használtak már jóval korábban kodeint, meg füvet, meg ragasztót, meg gracilint, meg parkánt, meg mit tudom én. Tehát volt egyszer ennek egy ilyen kulturális, meg ez a sehova nem tartozás érzése, meg a lázadás, meg hát az az időszak volt, az a kádári időszak, tudod, ami ugye egyébként ténylegesen ilyen nagyon szürke, meg nyomasztó, és akkor persze a nagy nyugat imádat. Tehát, hogy ebben nagyon sokféle dolog benne volt, meg a lázadás, de most utólag azt gondolom, hogy csak úgy belemagyaráztam, és igazából az én élet képtelenségemről is szó volt, tehát az, hogy ilyen intelligens gyerek létem, de mondjuk éppen voltam arra, hogy tanuljak, vagy hogy kitartó legyek dolgokban, meg volt ennek egy családi vonatkozás. Család is milyen szinten befolyásolja azt, hogy egy emberből függő lesz kábítószer vagy alkohol. Nálam is megvolt az, hogy elváltak a szülők, 3 évig nem láttam az anyámat, 2 és 5 éves korom között, emiatt kötődéssel mind a mai napig vannak problémáim, be azt mondom, hogy nagyon sokat fejlődtem ezen a téren, tehát hogy megvolt ennek ez a vetülete is, hogy én nem érzem jól magam, nem szeretem magam, nem tudok kötődni, tépem a számat, rágom a körmöm, mindig megvolt a kívülállóság érzése, testképzavar, de közben nem sportoltam, és akkor amikor a gimnáziumban már nagyon leromlott a tanulmányi eredményem, egyébként tényleg úgy jó tanuló voltam. Elsőben azt mondom, majdnem kitűnő voltam, meg az általánosban is végig, de valahogy így kamaszkoromra így megkergültem, és akkor jöttek ez az újfajta társaság, más értékrend, no future, punk korszak, deviancia, rendszerellenesség, szamizdatterjesztés, alkohol, cigaretta, és aztán valahogy jött így a kábítószer, mondjuk egy lány kapcsán, nagy fellángolás, szerelem, és ebben a lányjal próbáltam ki először az anyagot, és igazából mondhatom azt, hogy a második szúrásom az első, az helyből egy túladagolás volt, akkor végigokáltam az éjszakát, de igazából a kíváncsiság meg vágy az sokkal nagyobb volt, úgyhogy a második adag az egyszerűen megadta nekem azt a fajta hazatalálásnak, azt a megnyugvásnak, a kegyelemnek az érzését, amire mindig vágytam, hogy sehol nem jó, épp ott, ahol vagyok, ott meg elöntött az a fajta derű, meg béke, meg boldogság, amire nem tudom, gondolom, amit talán a gyerek az anyjának a hasába, a szíve alatt érezhet. Utána ezt az érzést kerestem állandóan a elkövetkező tizenvalahány évben.
A lány, akit emlegettél, vele mi van?
Sok éve józan ő is ott tisztult ki, ahol én is Komlón a Leoamcsi Alapítványnál, 1000 éve józan ő is.
Ugye mondtad, hogy egy idő után gondok voltak a tanulással, de hát azóta viszont elvégezted az ELT-t.
Hát az ELT-n végeztem el a szocmunkát, az volt az első diplomám, és akkor utána mostanában vizsgáztam sorténi addiktológiai konzultáns szakon.
Ez egy folyamat lehetett, ugye először magadat kellett rendbe rakni, segítséggel rendbe rakatni, és aztán, ahogy a honlapodat néztem, gyakorlatilag mindenféle függőséggel, küzdővel foglalkozol, és a családjaikkal is. Azért egy picit még arról, ahogy te rendbe jöttél, beszéljünk. Egyrészt meddig tartott, meg ha jól tudom, ennek több fázisa volt, sok fázisa volt.
Ez 15 évig tartott, ez az álmokfutás a drogokkal. Gyakorlatilag nekem az alapa választott kedvencem azok az opiátok, és akkor ennek minden formája, ami ahogy éppen ahhoz hozzáférhető volt, tehát tényleg a 80-as években hidrokodin, kodein, morfium, mágtea, meccet, mág, mit tudom én, és aztán a későbbiekben a rendszerváltás idején, amikor bejöttek a klasszikus értelmezett kábítószerek, a heroin, speed, aztán később a kokain, akkor ezekre álltam rá. Voltak kísérleteim arra, hogy így józanodjak, de ezek általában elvetélt kísérletek, meg azt gondolom, még bennem volt a bugi, hajtott a függőség, és azért a függőség egy olyan betegség, hogy amíg ez ki nem futja magát, amíg meg nem történik a beismerése annak, hogy kontrollálhatatlan az életem, menedzselhetetlen az életem, hogy tönkrementem, hogy egyedül nem vagyok képes megoldani a dolgaimat, addig ment ez a dolog, meg ez az összes többi függőnél van. Tehát addig, ami függő használni akar, addig egészen biztosan használni fog. Lehet, hogy a halál, lehet, hogy börtönig, lehet, hogy soha nem áll le, lehet, hogy van egy olyan mélypontja, spirituális, fizikai, amikor megkapja azt a kegyelmet, hogy változtathat az életén. És igazából azokkal lehet foglalkozni, akiknél eljön ez a pont, és tényleg segítséget tudnak kérni. Szóval én nagyon sokat voltam kórházban, elvonókon, pszichiátriákon, zárt osztályokon, de ezek többnyire igazából csak a megpihenést vagy az alibizést szolgálták. Tehát az, hogy az anyámék vagy a rendőrség felé megfelelni, sok rendőrség ügyen volt, 3-szor kaptam felfüggesztett börtönbüntetést, már katonaság alatt is kaptam egy év börtön. Szóval, hogy ezek inkább ilyen alibi dolgok voltak. Volt egy csomó szomka, én is úgy éreztem, hogy elég, nem akarom tovább, holnaptól abba hagyom, na még csak egy kicsit, és ezzel mindig ma még egy kicsit holnaptól, de hát ez az, ami nem működik, vagy ma állok, vagy soha. Szóval valahogy így néz ki igazából a képlet, és 15 éves álmokfutás volt, fizikai létest, és szellemi mindenféle leépüléssel, hepatitis C, kihullott fogak, folyamatosan jártam már a vége felé a kórházakat, mindenféle sebekkel, meg fekélyekkel, mert szanaszét szurkáltam a testemet, tényleg a nyakamtól a lábujjaimig, és ez annyira kihat, hogy mind a mai napig, tehát 2 éve volt egy műtétem, térdemben porszleválás, foci sérülés, és a műtőben 3-4 óra alatt tudták bekötni az infúziót, tehát hogy egyszerűen nem tudták időben elkezdeni a műtétet. Szóval megvannak így a tünetei, meg a kivehető fogsor, meg stb. Még az interferon kezelést, azt a felépülést sem második, harmadik évében megcsináltam 2003-ban. Nagyon kemény volt, de végigcsináltam, úgyhogy most már sok éve negatív vagyok már, ami a hepatitis C fertőzöttséget illeti. De hogy visszatérek, tehát gyakorlatilag a rendőrségi ügyek, tehát az, hogy megvernek, hogy letartóztatnak, hogy bebilincselnek, tehát hogy ez se akadályozott meg, hogy megkaptam, emlékszem, valamelyik felfüggesztett börtönbüntetésemet, kijöttem, vettem egy nagy négyegzetet, akkor megyek szúrni, és következő másik kapuhajba volt eldugva a kuka mögött az anyag, már mentem a lépcsőházban nyomni újra. Tehát, hogy gyakorlatilag nem nagyon hatott rám, mert még bennem volt az, hogy használni kell, és se tudtam képzelni az életemet mondjuk józanul, meg valahogy azok a minták, amiket láttam, hogy az emberek élnek, valahogy nekem nem volt vonzó, és függőlétemre valahogy mindig úgy akartam, hogy ne kelljen érte semmit tennem, de megkapjam a lehető legtöbbet. Tehát, hogy persze irigyeltem, akinek sok pénze van, meg nagy háza, meg utazik, de én ezt mindig úgy képzeltem, hogy valahogy vagy a lotton nyerek, vagy valami nagyobb drogeladás, vagy valami umbulda, vagy valami olajszőkítés, hogy teljesen mindegy, de hogy valami dologból hirtelen legyen sok pénzem. Most meg ez más, mert most egész picibe építkezem, és szép lassan fejlődöm, vagy értem, hogy azt gondolom, most elég jól élek mindenféle értelemben, és ebben benne van mondjuk most 15 év munkája. Szokták azt mondani, és én ezt így igaznak tartom, hogy körülbelül annyi ideig tart úgy a felépülés a függőségből, mint amennyi ideig használt az ember, és én is azt látom, hogy mint tizenakárhány éve vagyok józan, és most érzem azt először, hogy nem tudom, a helyemen vagyok, hogy van elég pénz, de olyan munkát csinálok, amit szeretek, kielégítő kapcsolataim vannak. Egyszer elmentem egy rehabilitációs intézetbe, ott voltam 13 hónapig, de nagyon rövid időn belül visszaestem. Már ott a rehabon is volt visszaesésem, amit persze ott eltitkoltam, tehát azt gondolom, hogy nem voltam teljesen őszinte, meg hát elég sok kis kaput kikavartam magamnak, meg ilyen kis kedvenc voltam a terában, tehát egy csomó olyan előjoggal rendelkeztem, a többi nem, ami szerintem abszolút gáz a többiekre, meg rám nézve is. Úgyhogy meg is lett az eredménye elég hamar. Visszaestem pedig, ott a környéken maradtam, nem jöttem vissza Pestre, ugyanabba a lakásba, ugyanabba a közegbe, de rövid időn belül megtaláltam azokat az embereket idegen városba, a Bonyhádon, akik hasonló életmódot folytattak. Lett tök jó munkahelyem, helyi tévénél lettem ilyen riporter, meg rádiós műsorvezető, DJ, tehát ezáltal pillanatok alatt viszonylagos ismeretségre is szertettem a városba, ott meg azért elég sokan használtak, ott is menő volt szpidezni, akkor már az eszit korszak, mentek mindenhova partizni a fiatalok már vidéken is, és semmi pillanat alatt újra ugyanott voltam, hogy elkezdtem sörözni, speedezni, nyugtatózni, és aztán onnan már csak egy lépés volt, hogy akkor ha már használok, akkor újra a legjobbat, miért érjen be kevesebbel, és akkor jött újra a heroin, és emlékszem, amikor visszamentem Pestre, Havannára megkeresni az egyik régi dílert, aki már egyébként nem él, tényleg csak azt mondja, hogy Sányi, újra itt vagy, már vártalak. Tehát, hogy egyszerűen tudta, hogy eltűntem több mint egy évre, de hogy tudta, hogy jönni fogok újra. Egyik orromikon a heroin, másikban a speed, utaztam vissza, hallgattam Nick Cave-et, és úgy éreztem, minden tökéletes, de hát mentem vissza tulajdonképpen a levesbe. Tehát, hogy ez volt az első rab, utána volt még 2 éves nagyon durva álmokfutásom.
Volt valami recs? Mert ugye sokan mondják azt, meg te is utaltál erre, hogy eljön egy pont, amikor elég lesz.
Abszolút addigra üldözési paranoid lettem meg, teljesen elmagányosodtam meg, nem ettem, nem fürödtem, egész nap dövködtem a nyakamat, tehát kokain az olyan, hogy eteti magát, tehát fél óránként szurkálni a nyakamat, de hát, hogy nem ment, hát több óra volt, mire valamit benyomtam, akkor is mellé ment, nem tudtam elég gyorsan benyomni, akkor csinálom az újabb adakot, de hát ez ilyenkor mindig 5-6-8 ezer forint minden egyes szúrás, naponta nekem 10-szer vagy még többször, és tehát egy teljesen paranoid állapotba kerültem, tehát ha nem tudtam benyomni, úgy ment el egy csomó anyag, akkor amiatt kaptam dűrohamot, ha meg egy csomószor volt, hogy nem tudtam hozzájutni jó cucchoz, akkor meg abból volt elegem. Meg azt gondolom, hogy főleg az, hogy totálisan lepusztultam fizikailag is, de amit talán a legfontosabb az, hogy lelkileg éltem meg olyan nyomort, meg magányt, meg mélypontot, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy szívesen meghalnék, csak képtelen vagyok rá, tehát béna vagyok ahhoz, hogy meggyáva, hogy megöljem magam, de valahogy gyáva vagyok új életet is kezdeni, de ott már az volt, hogy ott már annyira szarul éreztem magam, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. Tehát ha azt mondják, hogy 2 év békaügetés valahogy egy rehabon, akkor még az is jobb, mint hogy itthon üljek egy csomó kábítószerrel a lakásba. És akkor felhívtam egy lányt, odaadtam neki ezeket a cuccokat, hogy még adja el, aztán adja vissza, mivel tartozom azoknak, akiktől elhoztam hitelbe a szert, és jelentkeztem rehabra, de egyébként ennek van egy ilyen kis spirituális zárójelbe lehet tenni az én anyagozásomat, hogy az a lány hatására mentem le rehabra, aki nekem először szúrt. Szóval, hogy ő akkor már évek óta józan volt, és akkor valahogy velem álmodott, hogy én meghaltam, vagy valami, a számomat nem tudta, azt váltogattam állandóan a mobilszámokat, és akkor megkereste anyámékat, hogy velem álmodott, hogy mi van velem, azt, hogy azt álmodott, hogy meghaltam, és mondták anyámnak, hogy hát nem élek, de hallokom. De megadták az épp aktuális elérhetőségemet, és akkor ő megkeresett, följött hozzám Pécsről, és akkor benyitott abba a lakásba, látta, hogy ott mi van, tehát véres fecskendők, bokáig, kosz, szemét, én le vagyok pusztulva, sánta vagyok, teljesen romhalmaz vagyok, nem eszek, nem fürdök, és akkor tényleg az volt, hogy kezdem elnyomta a telefont, hogy akkor most telefon, mert beledöglök heteken belül. És akkor jelentkeztem Komlóra, és ott voltam 27 hónapig kezelésben, ami irgalmatlan sok, azt hiszem az egyik csúcstartó vagyok ott, de nem bántam meg egyetlen pillanatát se annak. Azóta nem használok drogot, 98. szeptember 10-e óta. Akkor én még mindig úgy voltam vele, hogy amikor kijöttem onnan rehabról, de hát arról külön lehetne egy hétig beszélgetni, hogy mi volt ott 27 hónapig. Szóval először is az, hogy mindenre a nemeket kaptam, én mindig a kiskapukat kerestem, mindig a könnyebb utat, mindig ha valamire azt mondják, hogy nem, akkor én majd azt mondom, hogy azt nagyon nem akarom, hogy akkor majd ők azt mondják, hogy akkor csinálnod kell, és akkor elérjem azt, amit igazából akarok meg, de hát szóval ott azért ott keresztül láttak rajtam, egy pár függő már ott megfordult, úgyhogy valahogy így a kiskapuk lelettek zárva, meg a szülőkkel való kapcsolaton is lett valami munka, folyamatos ilyen családi konzultációk, főleg a terápia legvégén, meg hát ott azért mondjuk a rendszeresség, meg a tisztaság, meg felkelés, meg a rendszeres sport, ezeket hamar elsajátítottam és szeretném, de hogy a lelki rész az, hogy úgy magamból beszéljek, hogy fölismerjem magamban, hogy milyen érzéseim van, milyen hiányaim vannak, hogy működök, mivel viszem tovább a családi mintát, mennyire vagyok rágyógyulva a szüleimre, vagy mennyire erős a szimbiózis az anyámmal, akit szeretve gyűlöltem, tehát hogy nem mindegy, de hogy ezekkel a dolgokkal meg azért ott foglalkoztunk, meg azt gondolom nekem, ami nagyon meghatározó, hát tényleg hát azóta, szóval ez egy folyamatos munka, tehát azóta most már kijöttem 15 évre rehabról, és én onnantól kezdve az első héttől, hogy elhagytam a rehabot, illetve már az utolsó 2-3 hétben mielőtt elmentem volna, kellett feljárnom Pestre, és én azóta járok önsegítő közösségbe, Narcotics Anonymous-ba, és az engem valahogy tisztán tart az a program, mert mondjuk sok mindent magamra szedtem a realban, ami hasznos, de hát ezek idővel úgy lehullanak, szóval, hogy az élet azért úgy be tud darálni, de hogy azért mindig van bennem egy olyan, hogy nekem egy csomó dolgot, amit lehet, hogy egy átlag embernek nem probléma, nekem probléma, mert ha hosszabb távon van lelkismeretódolásom, meg mit tudom én, meg félelmek, meg szorongás, ha hazudozok, meg csalok az adóval, vagy bármi, szóval hogy ez nekem halálos lehet, és tényleg hát azóta így azt gondolom, hogy becsületesen élek, nem hazudok, nem lopok, van bérletem, befizetem az adót, nem rezzenek össze, mint régen, a rendőrautó jön hozzám, egy időben inga járatba jöttek, mondhatom neked, hogy ilyen havonta jöttek házkutatásra a rendőrök, meg mit tudom én. Most, ha látok egy rendőrt, inkább örülök, mert a mai helyzetben azt gondolom, hogy legalább addig biztonságban vagyok az utcán, hogy emiatt ez hasznos. Tehát, hogy így valahogy ilyen teljes életformaváltás lett, és így a baráti kapcsolataim is megváltoztak, nem aktív függőkkel barátkozók, de viszont a baráti kapcsolataim szintén függők, szóval velük értjük meg igazán egymást, de hogy ők a felépülésben vannak, ez egy nagy különbség, hogy nem a használatban. Én azért tartom azokat az elveket, amik kellenek a felépüléshez. Vannak dolgok, amiben nem változtam, tehát én régen is az ilyen alternatívabb zenét szerettem, meg jazz, meg funk, meg mit tudom én, most is ilyeneket hallgatok, meg elektronikus zenét, csak most józanul. Sokan szoktunk menni partizni, meg mit tudom én.
Ásványvízzel?
Aha, ásványvíz, meg legdurvább dolog az a, mit tudom én, Red Bull. De mit tudom, most az utóbbi időben már is kávézom.
Elérkeztünk nagyjából azért oda, amit most csinálsz, azt gondolom. Arra már utaltunk korábban, hogy diplomák, és azóta segítőként dolgozol. Ugye van egyéni terápia, csoportban is dolgozol, dolgozol az érintettel és a családjukkal is. Igen. Honnan, hova lehet eljutni, hogyha valaki tőled segítséget kér?
Még azt azért hozzáteszem, hogy én ezt nemrég kezdtem el, ezt az egyéni konzultációt, de hogy azért ennek van annyi előzménye, hogy én már lassan 10 éve dolgozom segítőként, tehát én visszamentem évekkel később abba a rehabilitációs intézetet dolgozni, ahol felépültem, tehát a Komlói Leó Amcsi Alapítványhoz, amit nem győzök elég hangsúlyozni, mert szerintem rohadt jó hely, és a másik pedig a Magadért Alapítvány, ami itt van az 5-ös utcában, szintén függőknek van hetente 2-szer csoport, plusz a hozzátartozóknak is csoport. A megálló csoportnál is dolgoztam, ott ilyen börtön, szociális munka, tehát a függőkhez jártam be börtönbe csoportozni, meg egyénézni, az is nagyon érdekes, meg izgalmas munka volt, és most 2 éve dolgozom az Orci Félúton Alapítványnál is, akikkel már csináltál a múltkor interjút, tehát hogy mindig van egy olyan vonalam, hogy valahol úgymond közösségben dolgozom, és akkor mellette kezdtem el 2,5, most lesz októberben a 3. éve, hogy csinálom egyéniben ezt az egyéni addiktológiai konzultációt. Foglalkozom függőkkel is, meg hozzátartozókkal is, általában nem egyszerre jönnek, tehát csak többnyire a hozzátartozók úgy keresnek meg, hogy segíteni kéne a szeretteiken, akik isznak, drogoznak, akármilyen függőségbe szenvednek. Azért főleg ebbe, tehát hogy mondtuk az én, hogy mindenféle függőségekkel, azért oda teszem, hogy azért főleg alkohol és drog. Volt azért játékfüggő páciensem, meg egy étkezési zavaros, na most ezzel nem értem már semmiféle, hogy mondjam, sikert, azt gondolom. De hogy a többinél azt gondolom, hogy viszonylag hatékonyan tudok segíteni, és nyilvánvalóan itt azért az van, hogy nem kell túl sokat az én érdememnek tulajdonítani. Ez egy jó pár alkalmas beszélgetés sorozat, és én mindenkinek ajánlom az önsegítő csoportok látogatását az egyéni konzultáció mellett, és általában ez úgy, hogy az első pár alkalommal jöjjön hozzám egyénibe, és utána szép fokozatosan, ebben párhuzamosan kezdjen el járni csoportba is, és jó esetben, hogyha továbbra is tudja tartani józanságát, akkor idővel pedig leválik rólam, vagy ritkulnak a találkozásaim, és egy idő után vegye át a szerepet az önsegítés, tehát ne hozzám járjon pénzért beszélgetni, hanem utána ingyen és bérmentve járjon önsegítő közösségbe. De azért hozzáteszem, hogy lehet azt is mondani, hogy persze mennyire egyből, de általában nem így működik. Hozzáteszem, hogy hozzám általában ilyen jobban szituált emberek jönnek, akik mondjuk szívesebben veszik, hogy valakihez jönnek egyénibe, fizetnek, beszélgetnek és kapnak valamit, azt gondolom. De azért én mindegyiknél mondom, hogy az lenne az igazi, ha idővel elkezdenének járni csoportra, de ezt az első alkalommal mondanám, nem menne se hozzám, nem jönne vissza, se a csoportban nem menne, de szép fokozatosan 1-2-3 hónap után elkezdenek járni, amikor már megvan az a fajta bizalom, hogy tényleg így elhiszik, hogy ez hasznos lehet.
Mindig azzal kezdődik, hogy felderítitek az okot? Ugye említettél magaddal kapcsolatban is több okot is, hogy hát hogyan kezdődött a te drogkarriered. Vannak ilyen konkrét okok minden egyes esetben?
Hát, sokfajta ok lehet, tehát én nem tudnám egy valamire fogni. Tehát itt a válástól a családban lévő alkoholista hozzátartozók, tehát megvan ez a transzgenerációs modell, hogy már nagypapa, az apa, mindenki ívott, vagy már az anya is. A elhagyás, a pszichiátriai betegségek, az öngyilkosság, a kivándorlás, tehát százfajta ok meg tényező lehet, meg ennek van egy genetikai része, meg egy szocializációs része is annak, hogy valaki függő lesz. Tehát nem lehet konkrétan azt mondani, hogy azért lettél drogos, mert elváltak a szüleid, mert azért sok embernek elválnak a szülei, és abból nem mindenki lesz alkoholista vagy drogos, meg hát ahhoz kell azért egy olyan személyiség, meg esetleg lehet, hogy van patológiája is ennek az embernek, ami, hogyha van ilyen, akkor avval elküldöm a megfelelő orvoshoz, pszichiáterhez, mert mondjuk egy duál diagnózisosnak tudja, akinek vannak egyéb ilyen problémái, ott mondjuk nem működik a teljes abstinencia, mert bizonyos betegségekre bizonyos gyógyszert kell szedni, csak ez ne drog, meg kedélyjavító, meg nem tudom én micsoda legyen. De hogyha valaki ténylegesen depressziós, akkor arra lehet, hogy kell a megfelelő gyógyszert szedni, és amellett kell abstinensnek lenni a többi egyéb szernek a tekintetében. Tehát, hogy én nem vagyok minden esetben mindenre kompetens. Másik meg az, hogy, és azt én mindig el is mondom az elején, hogy én senkit nem tudok meggyógyítani. Tehát én tudok adni segítséget, fel tudok tenni megfelelő kérdéseket, ismerem az ellátórendszert, tudom, hogy bizonyos esetekben hova érdemes menni kórházba, milyen rehabilitációs intézet, ami fekszik az adott kliensnek, de hogy én senkit nem tudok meggyógyulni, és soha azt várják, hogy varázsló lennék, és például mondom, hozzátartozók jönnek, és akkor azt szeretnék, hogy akkor most ők majd elhozzák a férjüket, feleségüket, gyerekeket, és akkor én majd tudom, kuruzsló meggyógyítom őket, és megmondom, hogy ez egyébként nem működik. Bejön az aktív használó kliens, és fölmérem, és látom, hogy még ő használni akar. És akkor nem hazudhatom azt, hogy majd én meggyógyítom, vagy valami. Persze megfelelő információkkal elláthatom, hogyha mégis, akkor hova meg menjen el, nézze meg ezt, nézze meg azt, vagy meg, hogy én elmondom, hogy én nálam mi működött, mi nem működött. De hogy alapvetően ebben az esetben a hozzátartozókkal lehet igazából foglalkozni, mert ők azok, akik motiváltak, viszont bennük egy baromi nagy ellenállás van, mert általában ők azt mondják, hogy mi hát mi nem tehetünk semmiről, az a büdös gyerek az, aki drogozik, és aztán egyébként meg jó esetben visszajönnek egy-két alkalom után, azért kiderül, hogy ott komoly problémák, meg komoly hazugságok vannak a családban, meg érzelmi elhanyagolás, terrorista apa, nem tudom, megcsalás, hazudozás, vagy oké, drogozik a gyerek, de kiderül, hogy az apa is alkoholista, az anya az nagyon klasszikusan erősen kodependens, aki megpróbálja mind a kettőt megvédeni, az apa mondja, hogy gyógyuljon meg a gyerek, de közben titokban ő is hiszik, szóval végtelen számú variáció van, de egyébként, ha meg a hozzátartozók elkezdenek járni és változtatni az attitűdjükön, az pozitívan tudhatni a szerhasználó, mondjuk fiatalra, tehát mondjuk egy fiatal tizenéves drogozik, az többnyire a diszfunkcionálisan működő családnak mondjuk a terméke és az egyik jelzése. Tehát, hogyha ott lenne valami fajta változás, akkor elképzelhető, hogy a srác vagy lány az abba hagyná a drogozást. De az is lehet, hogy már annyira benn van, hogy már akkor is, de akkor is van egy ilyen pozitív példa, meg akkor mondjuk el tudják engedni, nem veszik át a felelősséget, a feje fölül nem mentik meg, nem csinálják meg helyette a dolgokat, nem adnak pénzt, nem támogatják meg a drogozását. Tehát, hogy az van, hogy a függőség az egy családi betegség, a család minden tagjának változás. Változtatni kell a hozzáálláson. Talán még a nagyszülőknek is, mert lehet, hogy mondjuk a papa meg a mama összhangba tud lenni, és nem fogják finanszírozni mondjuk a gyereknek a hülyeségeit, de lehet, hogy akkor meg a gyerek megy a nagymamához, elsírja magát, és a nagymama mondja, hogy milyen gonoszak az én gyerekeim, hogy nem adnak a gyereknek pénzt, és akkor titokban meg pénzzel visz. Itt is az van, hogy végtelen számú variáció van.
Nagyon sok minden változott a 80-as évek óta, de a 90-es évek óta, és sőt 2005 óta is nagyon sok minden változott, mondjuk főleg a szerek. A klasszikus dolgok, mint a heroin, azt mondják, eltűntek. Egy csomó designer dolog bejött, és hát ezt senki nem ismeri. Az se, aki használja. Te tudsz bármit kezdeni azokkal, akik mondjuk ilyen függőséggel, vagy ilyen problémával jönnek el hozzád?
Érdekes kérdés, hogy igenis, meg nem is, mert azt gondolom, hogy nem a szer a kérdés. Tehát ha van egy függő, aki ha még használni akar, vagy az van, hogy már leállna, de még mindig azért tiszta élet, az neki elég elképzelhetetlen, meg mindig azért szeretne Jaguarral járni, vagy lehet, hogy sose volt, de hogy...
Lotton nyerni.
Vagy lotton nyerni, mint én. Annak nem szimpatikus az új élet, akkor az valószínűleg még azért így használni akar.
Igazából a dinamikájára gondoltam a dolognak, hogy ugye sok esetben a fizikai függőség is hamarabb kialakul ezeknél a cuccoknál. Nyilván a mentális függőség ugyanúgy hamarabb kialakulat. Plusz sokkal korábban elkezdik használni ezeket a dolgokat.
Hozzám az én praxisomban nem nagyon szoktak jönni ilyen fiatalok, designer drogosok, vagy csak úgy mondom, hogy a szülők jönnek, hogy a gyerekük használja, de a gyerek az általában, én még nem nagyon találkoztam közöttük olyan motivált 16-17 éves, aki hozzám járt volna, úgyhogy ténylegesen akarta volna, vagy csak hogy mondjam, tehát tényleg a szülők befizették egy menetre, de látom, hogy nem. Az a probléma ezekkel a dolgokkal, hogy nem lehet tudni, hogy mit használ, nem lehet tudni, hogy mi lesz a hatása, mi a dózis, naponta változik az összetétel. Egyre fiatalabb, egyre lejjebb megy a használóknak, meg a kipróbálóknak az életkora, tehát a 10-12-13-14 évesek már szívják a biofüvet, meg ezeket a kristályokat. Miután mondhatni, hogy így nem büntethető, ez a fajta veszélyforrás is kiesett, nem mintha én ebbe hinnék, tehát ebből a büntető fajta drogellenes kampányokban, mert én ezekben egyébként nem igazán hiszek. Ami a kérdés másik részét illeti, én azt látom problémának, hogy fizikailag meg minden nagyon hamar megjön ezektől a szerektől mondjuk a mélypont, de az az igazi spirituális elégérzés, az nincs meg, tök gyorsan leépülnek 2-3-4-5 év alatt, de hogy még a bugi mindig bennük van. Nincs korrelációban a fizikai meg a lelki leépülés. Tehát egy alkoholistának meg heroinistának az egy 8-10-15 év megvan, és azzal a telfárad mondjuk úgy lelkileg is, nem csak fizikailag amortizálódik le. Vagy ilyenkor van az, hogy bemenek az emberek egy rehabra, eltelik 2-3 hónap, kigömbölyödik, a helyre rakatja a fogát, és akkor azt gondolja, hogy minden oké, és akkor testileg fölépült, egyébként meg önértékelésben, meg én képben, meg mindenben, meg az érzéseivel, meg a gondolkodásmódjával, meg a felelősségvállalása ugyanatt tart, mint ahol korábban. Ergo szinte biztos, hogy használni fog, meg nem tanulja meg a válaszokat az életnek a kihívásaira, nincsenek megküzdési stratégiái, nem tudja, mit jelent az, hogy önállóság, hogy mi az, hogyha valamiért megdolgozik apró lépésekben, amiről az elején beszéltünk, hogy én is úgy próbáltam tanulni, megfejlődni, megtapasztalni. Úgyhogy most azt gondolom, hogy egész kiegyensúlyozott életet élek így, sok év józanság után.
Drogoszkóp. Megvillantjuk a lényeget.
Talán Bajzát Sándor példája is mutatja, hogy nincs veszett ügy. Nagyon hosszú idő után és nagyon mély függőségből is meg lehet gyógyulni, és utána teljes életet élni, sőt, másoknak is segíteni. Éppen ezért fontos, hogyha bárki az önök környezetében, függőségben szenved, akkor ne adják fel, hanem próbáljanak meg segíteni neki. Például a www.addict.hu oldalra, ha rákattintanak, akkor megismerkedhetnek Bajzát Sándor professziójával, és lehet, hogy éppen ő fog segíteni majd szerettüknek. Hogyha gondolataik lennének a műsorral kapcsolatban, akkor küldjék el azt e-mailben drogoszkop@lánchidradio.hu. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, Póka Zalánt hallották.
Drogoszkóp, a Lánchíd Rádió új prevenciós műsora. Megvillantjuk a lényeget.